Üdvözlök mindenkit, én Andor Tóth Anna vagyok, és Vidákovics Attilával, a Mozaik Galaxy egyik alapítójával beszélgetek. Szia Attila!
Szia Anna, üdvözlöm a hallgatókat!
Beszéltünk az elmúlt adásokban pár olyan konyról, olyan szolgáltatásokról, amiket az elmúlt években egyre inkább támadtak, és beszéltünk olyanokról is, amiket egyre inkább szabályoznak, és egyre inkább elfogadottabbak lesznek. A privacy coinokról beszélgettünk nemrég, ilyen például a Monero és a Zékes, ami ugye röviden összefoglalva lekövethetetlen gyakorlatilag az útja, ezért úgy vannak elhíresülve, hogy a bűnözők pénze, a bűnözők eszközei. És van egy olyan szolgáltatás a kriptopiacon, aminek a létjogosultsága hasonlóan kérdéses, ezek a mixerek. Na, lőjük le a poént, akkor mit kevernek ezek a kriptomixerek?
Ugye, hogyha mondjuk én eladom a házamat, mondjuk neked, és te privacy coin-nal fizetsz nekem, akkor átküldted az én címemre a pénzt, és soha többet nem látsz belőle semmit, nem is kell, hogy lássál, hiszen hogyha ezt a hagyományos világba teszem meg, akkor se látod, hogy mi történik a pénzzel. De hogyha ezt mondjuk Bitcoinba, Ethereumba, USDT-be teszi meg az ember, akkor utána az eladó nyomon tudja követni, hogy mi a sorsa annak a pénznek. Te utaltál nekem pénzt, és utána te kíváncsi vagy. És te figyeled, hogy meddig van ott az én pénztárcámon az a pénz.
Ezt megtehetem? És,
meg. Minden további nélkül, és értelemszerűen ez egy teljesen jó szándékú ember sem feltétlenül akarja, hogy kövesse utána a pénznyomát az, aki megvette a házat, mert semmi köze hozzá. De ebben az esetben, hogyha nem akarok privacy coint használni, akkor tudok használni mixert. Ugyanis egy mixernél, most vegyük például azt a Tornado Cash-t, amivel volt nagy jogi háború, végül az lett a vége, hogy felmentették a Tornado Cash készítőit, és semmilyen ítélet nem született.
Na de megtépázta.
Megtépázták őket, igen. Ott különböző kriptoeszközökre, tehát stablecoinokra, USDT, USDC, Ethereum és egyebek, meg voltak határozva, hogy mekkora összegek, tehát 0,1 Ethereum, 1 Ethereum, 10 Ethereum, vagy 10 USDT, 100, 1000, 10000, vagy akár 100000, egy meghatározott összeget be kellett fizetni egy gyűjtőhelyre, poolnak hívják, ugye medence, egy gyűjtőmedencébe, ahonnan később egy tetszőleges pénztárcára azt ki tudtam szedni, és minél többen fizetik be egy ilyen gyűjtőhelyre a pénzt, annál nehezebb összekötni az eredeti befizetővel. És onnantól kezdve, mondjuk, ha vesszük ezt az ingatlan eladás példát, akkor ott te, mint vevő, te látod, hogy bekerült oda a pénz, de nem tudod, hogy mikor kerül ki onnan, és nem tudod, hogy melyik pénztárcára. Tehát elvesztetted a nyomát.
Tehát szó szerint összekeveri a bent lévő coinokat, és random más helyre küldi tovább.
Olyan értelemben random, hogy te, mint külső nézelődő, te nem tudod, hogy melyik pénztárcához ment az a pénz. Tehát én, mint eladó, olyan szempontból biztonságban vagyok, hogy te már nem fogod tudni lekövetni. Minél többen használnak egy ilyen gyűjtőmedencét, tehát egy ilyen mixert, annál nehezebb összekötni. Soha nem lesz lehetetlen összekötni. Tehát egy jól felkészült hatóság a megfelelő szoftverekkel és igen-igen nagy erőforrással meg tudja találni. Tehát, hogyha ezt tényleg terrorizmusra használják, vagy emberrablás van, tehát, hogyha kellően indokolt, akkor meg fogják találni. De
egy átlag tranzakcióval nem fognak semmit kezdeni.
Így van, így van.
Akkor itt megint felmerül a kérdés, hogy tisztességesen használom, mert semmi hátsó szándékom vele, csak tényleg azokat az információkat akarom megvédeni, amit ugye az az utalás másnak adhat, vagy ténylegesen valamilyen bűncselekményt akarok elkövetni. Itt is felmerül
ez
a kérdés, itt is benne
van eszköz,
a pakliban.
Ez ugyanúgy egy eszköz, mint egy kés. Amit bemegyek a boltba, megveszek egy kést, azért a többségünk az nem bűncselekményre használja a kést, de hát pontosan tudjuk, hogy mennyi áldozata van annak, hogy létezik az, hogy kés. Aki bűnöző hajlamú, az valószínűleg el fogja követni a bűncselekményt a kés helyett mással. Viszont nekünk nagyon rossz lenne, nem bűnözőknek, hogyha nem lenne kés, mert például én azzal szeretem otthon vágni a sajtot is, meg a kenyeret is.
Na de valamiért a hatóságok támadják ezeket a felületeket, ezeket a szolgáltatásokat. A Tornado Cash-t is leállították egy időre. Mivel és nem tudott visszajönni arra a szintre, ahol azelőtt volt.
Nem tudott visszajönni arra a szintre, ahol azelőtt volt, azért az egy teljesen elképesztő felhasználó számot vonzott. A csúcs pillanatában meghaladta az 50 milliárd dollárt az éppen mixelés alatt lévő pénzek értéke. Tehát ez egy borzasztóan nagy szám. Nem véletlen, hogy a hatóságok ezt üldözik. Biztos vagyok benne, hogy bűnözők is használják, nincsenek statisztikáim, hogy milyen arányban. Nem beszélve arról, hogy azért a hatóságok megszokták, hogy a digitális térben elképesztően nagy a lakosságnak a kiszolgáltatottsága, és ez egy nagyon kényelmes helyzet, mert a többségnek fogalma sincs, hogy milyen mértékű ez a kiszolgáltatottság. Ez az eszköz ezt a kiszolgáltatottságot csökkenti. Ez is egy érv, és akkor ha mellé még becsatlakozik az a valós érv, hogy bűnözők is használják, ami kétségtelenül így van, az sem tetszik a hatóságnak, tehát a kettő együtt már éppen elég indok, hogy ezt elkezdjék üldözni.
Na igen, de ugye felhoztad az előbb a kés példáját, ugye a bűnözők ismerik ezt a megoldást, viszont a hétköznapokban az átlagember, a tisztességes résznél annyira még nem elterjedt ez a szolgáltatás.
Az a helyzet, hogy egy komoly bűnszervezet valószínűleg rendelkezik azzal a tudással, hogy ők nem fogják ezeket a mixereket használni, mert egy komoly bűnszervezettel szemben már vissza fogják fejteni ezekbe a mixerekbe a keveréseket, és meg fogják őket találni. Tehát azt gondolom, hogy akik ellen igazán kell küzdenie a hatóságoknak, azokat nem itt fogják megtalálni. Azok más megoldásokat választanak. Akik használják, annyira kézenfekvő igaziból, hogyha te a hétköznapokban használod a kriptót, akkor egy csomó helyen elárulod azt a pénztárcádat, amit utána azok megismertek, tudják, hogy ki vagy, és láthatják, hogy te mennyi pénzt hogyan használsz. És ez teljesen normális, hogy az ember nem akarja, hogy tudják, mert akkor egyre több olyan ember van, aki összeköti azt a pénztárcát a te személyeddel. És mi közük van hozzá, hogy te mennyit költesz egy nap, hány helyről érkezik neked bevételed, ezeket lehet látni.
De hát, ha ez az állítás már erre a piacra is igaz, akkor hol van itt az a kriptopiac, ami elindult?
Nagyon nagy különbségek vannak. Tehát a kriptovilágnak az egyik legnagyobb értéke ez a típusú transzparencia, ami mindenki által nyitott. Hogyha te a bankkártyáddal vásárolsz, és én működtetek egy boltot, oda bejössz, veszel tőlem egy cipőt, kifizeted a bankkártyáddal, én nem fogom tudni a te pénztárcádat nyomon követni. Az egy másik kérdés, hogy a bankok, meg még egyéb szolgáltatók pontosan tudják, hogy te cipőt vettél ott, de ott mondjuk te azokban megbízol. De hogyha ezt kriptóba teszed meg, akkor onnantól kezdve én, mint cipőboltos is látom. De te ugyanaznap vásároltál fagyit, fizettél a parkolónál, elmentél edzésre, ott is fizettél, tehát összegyűjtöttél 4, 5, 6, 8, 10 olyan nem csak vállalkozást, magánszemélyt, aki tisztában van a te címeddel. És ezt, hogyha elkezdik ők nézegetni, előbb-utóbb biztos lesz köztük egy rossz indulatú, aki valamire ki akarja használni. Ezért indokolt, hogy működjenek ilyen mixerek, mert ő ellenük hatékonyan meg fog védeni, mert ezek ellen a személyek ellen biztonsággal megvéd, mert nekik nincsenek olyan szoftvereik, nincs meg az a tudásuk, amivel vissza tudják ezeket a keveréseket fejteni, és akkor te pedig pontosan tudod, hogy ezek az emberek nem követik nyomon utána a te életed, a pénzügyi életedet, amit egyébként meg lehetne tenni.
Akkor van jövőjük ezeknek a szolgáltatásoknak, ha a hatóságok ugye adják?
Hogyha a hatóságok hagyják, akkor ez indokolt, én sokkal kevésbé látom a bűnözők szempontjából, tehát a bűnözők miatt veszélyesebbnek, mint mondjuk a privacy coinokat, hiszen a privacy coinok egyelőre úgy tűnik, hogy azok tényleg lekövethetetlenek. Egy bűnözőnek lehet, hogy csökkenti az esélyét, hogy elkapják, de nem fogja tökéletesen megvédeni a bűnözőt, viszont egy jóhiszemű felhasználót megvéd attól, hogy a többi rosszindulatú szereplő, aki tudja nézegetni a költéseit, azt tudja nézegetni, tehát indokolt ilyen eszközöket mondjuk használni is, meg indokolt létjogosultságuk van, egész egyszerűen létjogosultságuk van, van értelme, hogy vannak.
Van létjogosultságuk, vagy nem úgy kéne inkább fogalmazni, hogy lesz létjogosultságuk, hiszen azok a példák, amiket az előbb mondtál, fizetek itt is, fizetek ott is, fizetek amott is, ez azt feltételezi, hogy a kriptó, mint hétköznapi fizetőeszköz elterjedt, de azért itt még bőven nem tartunk. A fagyi krisznál nem kriptóval fogok fizetni. A és szerintem még egy-két év múlva sem.
Jól mondod, vannak azért kicsi gózpontok, amik kivételek ugyan, de már létező kivételek azért Ázsiába, Tájföldön, Indonéziába, ott vannak olyan kisebb iparágak, és vannak olyan területek, ahol teljesen megszokott a kriptóval való létezés, és ott már ennek szerepe lehet.
Kriptomixerek, tehát erről a szolgáltatásról beszélgettünk Vidákovics Attilával, a Mozaik Galaxy egyik alapítójával. Attila, köszönöm, hogy ma is itt voltál.
Köszönöm szépen, sziasztok!
A mikrofonnál pedig Andor Tóth Annát hallották. Tartsanak velünk legközelebb is, addig is minden adásunk visszahallgatható YouTube-on és Spotify-on. Köszönjük a figyelmet, szép napot!